Megszüntetésének 70. újraindulásának pedig 30. évfordulójára emlékezett a Sárospataki Református Teológiai Akadémia közössége. A rendezvényről két összeállítást készített rádiónk, most az elsőt hallják, amelynek elején az egyik szervezőt, dr. Csorba Dávidot, a teológia tanárát, a Károli Gáspár Református Egyetem tudományos főmunkatársát hallják.
Egyrészt van egy kettős évforduló, amire emlékezünk és amit ünnepelünk. Ugye 70 évvel ezelőtt úgy nézett ki, hogy átmenetileg, retorika szerint nem megszüntették, csak egy picit leállították a képzést. Tehát a teológiai képzés 1951-ben véget ért itt 40 évre, és a mához képest vissza 30 évvel pedig újraindulhatott, pedig akkor is sok-sok felhő gyülekezett az égen, és úgy tűnt sokáig, hogy nem lesz lehetőség erre. Ez a két évforduló egyrészt szomorú, másrészt örvendetes, de ahogy püspök úr is prédikált a templomban, ha nem arra nézünk, hogy mindezt az Isten kezén hordozza, hogy minket a jóban és a rosszban is támogat, akkor lehetne katasztrófának és örvendezésnek is beállítani. Annyi biztos, hogy jelenleg még élnek azok az emberek, nem sokan, de itt vannak köztünk, és itt voltak ezen a mai hálaadó napon is, akik 1951-ben még diákjai voltak az akkori Sárospataki Református Kollégiumnak, részint gimnázium, részint teológiai szinten, és akiknek köszönhető volt, hogy 1991-ben egy nagy megújhodással, egy nagy lendületet vettek, és újra elkezdték az alapjaiból felépíteni magát a teológiai képzést, de az egész Sárospataki Református Kollégium intézményrendszerét, ami alól tudjuk, hogy kimentek a földek, kimentek a kapcsolatok, hiszen Trianonban gyakorlatilag a beiskolázási körzetének kétharmadát elvesztette az iskola, a II. Világháború ezt helyben hagyta, és bizony az utána következő 40 év kommunizmus sem segített, hiszen mint köztudott ezt az iskolát is, ezt az intézményrendszert is le kellett állítani. Akik viszont 91-ben újra indítani merték, akkor is, ha nem volt hozzá pénzalap, akkor is, ha idősebb volt az a tanárgeneráció, akit megszólíthattak, azok keresztény szemmel nézve bíztak az Istenben, hogy kaptak egy új lehetőséget a 126. Zsoltár alapján, hogy hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat, és bizony akkor ezek szerint ez a iskoláztatásunkra is vonatkozhat. Úgyhogy akik ezt tették, akik köztünk élnek, Benke György, Viktor István, Dészabó Dániel, ők olyan respektusnak örvendenek a közegben, annyira szeretjük őket emberként, és annyira felnézünk rájuk a tetteikért, hogy az ő nevük vonzó név volt. Ezentúl a mai hálaadó napunk másik nagy pillanata volt, amikor a mostani tanáraink köszöntését is megszerveztük, hiszen a tanári karnak van 4 olyan épp ebben az évben a 65. életévét betöltött kollégája, akik számunkra a nagy tanárgenerációhoz tartoznak, Fodor Ferenc, Szatmári Béla, Engi Sándor, illetve Dienes Dénes, és úgy gondoltuk, hogy őket mindenképpen megköszöntjük, ahogy tudós tanárokhoz illik, nem csak jó szóval, hanem kötettel is. Viszont a két alkalmat nem tudtuk külön megszervezni, hiszen a 70 éves és a 30 éves évforduló az mind nyára, illetve őszre esik. A születésnapok az egész évet töltik fel, és ilyen módon arra gondoltunk Szatmári Emiliával, aki kollégám az Egyháztörténet Intézetben, hogy összekapcsoljuk ezt a két jeles évfordulót, hiszen azok a tanáraink, akik most jubilálnak és 56-os születésűek, ők is tisztelik az előttük járókat. És ilyen módon ez egy nagy közös ünnep lehet, keresztény emberként egy nagy közös hálaadás, hogy itt lehetünk, hogy megindulhatott az iskola, hogy itt vannak ezek az emberek, és köztünk szólnak, és ők bizony mai nap bizonyságot tettek arról, hogy egyik oldalról a tanár generációkra hogyan emlékeznek, az 51-es, 91-esekre, másik oldalról a hitükről, hogy bizony a 40 év csüggedés idején sem adták fel, szolgáltak tisztességgel, és ugyanazzal a lelkülettel próbálták újraindítani az iskolát, amivel annak idején kivették a kezükből. Úgyhogy öröm volt őket meghívni, és az ő nevükre több mint 260 visszajelzés érkezett, hogy ők mindenképpen szeretnének itt lenni. Érthető okokból a téli időjárás, a COVID-helyzet többeket visszatartott, de köszönhetően a mai technikának az online csatlakozáson keresztül többen is részt vehettek ezen az alkalmon, és a közöttünk lévőket ilyen alapon ők már tudják innentől is köszönteni. A köszöntőkötetekbe 13 szerkesztő munkatárs dolgozott, és 120 szerző adott leírást. Ők valamennyien a legkülönbözőbb részéről jönnek a Kárpát-medencének, úgyhogy nem csak a pataki teológia ifjú titánjai és idősebb kollégái, hanem bizony a teljes Kárpát-medence írói szólaltak meg, akik részint teológiai, részint világi oldalról érkeztek. Vannak, akik egyetemi tanárok, és vannak, akik diákok, vannak, akik gyülekezeti tagok, és vannak, akik presbiterek. És úgy írtak egy kedves köszöntés, néhány méltató szót a tisztelt tanár urakhoz. És ugyanakkor ez a nap meg is erősített bennünket abban, hogy a pataki teológiának a hatóköre, az még mindig nem a határok által szabott terület, mert bizony együtt ünnepelhettünk a Szlovákiai Református Keresztény Egyháznak a képviselőivel. 7 esperes a régi történelmi Tiszáninen körzetéből érkezett, és hozta magával azok köszöntését, a gyülekezetekét, küldöttséggel együtt érkeztek, és ők részint itt kapták a képzést Patakon, részint pedig ehhez a kegyességhez, ehhez a lelkülethez kötődnek, amihez a pataki szellem neve fűződik.
A sárospataki református teológia 1951-ben bekövetkezett bezárásának körülményeit Dienes Dénes professzor, a sárospataki református kollégium tudományos gyűjteményeinek igazgatója idézte fel a rendezvényen. Most őt hallják.
Ez tulajdonképpen a diktatúra természetéből folyt. Minden diktatúra, bolsevik diktatúra is olyan volt, hogy semmiféle másfajta gondolkodást, nem beszélve másfajta eszmeiségről nem tűrt meg. Az egyház pedig nyilvánvalóan egy eleve, egy másfajta alapállásból gondolta a világot, a jövőt, a múltat, és így tovább. Ennél fogva az egyházak leépítése az első rendű célkitűzése volt már az 50-es években a magyarországi kommunizmusnak is. Noha voltak ebbe tapasztalatok a Szovjetunióban, hogy nem sikerült teljesen szétzúzni az egyházat, de ők mégis úgy gondolták, hogy mondjuk 20 esztendőt számoltak, hogy 20 esztendő alatt teljesen a perifériára lehet szorítani az egyházakat Magyarországon is, és ezt azzal kezdték, hogy az intézményeitől vagy megfosztották, vagy azokat az intézményeket összezúzták. Ami számunkra szomorú és fájdalmas, hogy ebben találtak olyan korabeli egyházi vezetőket, akik aktívan közreműködtek, képviselve ezt a szándékát a diktatúrának.
Sárospataknak mindig nagy szellemi holdudvara volt. Nem volt-e valamiféle olyan ellenállás, amely megpróbálta ezt megakadályozni, hiszen azért innen még akár azt mondom, hogy a kommunizmusban is szerepet vállaló embereknek is volt, akinek volt valami köze Sárospatakhoz.
Furcsa dolog, de szinte kuriózum maga az a történet, hogy a tiszteni egyházkerület nem volt hajlandó beadni a derekát. Később megtört természetesen, hiszen amikor elkezdték személyesen támadni, különösen a vezetőit, vagy a vezető személyiségeit, vagy azokat, akik mondjuk a lelkészi karban tiszteletet vívtak ki maguknak, akkor már meg lehetett törni a kerületet is, de erre 3 esztendőre volt szükség. Az első lépésben a kerület tiltakozott a teológia bezárása miatt, és nem volt hajlandó elfogadni az egyetemes konvent elnökségének ezt a igyekezetét, illetve ezt a döntését. De az is nagyon érdekes, hogy 951-et írunk. Ez a legsötétebb ideje a hazai diktatúrának, gondoljunk Recskre, gondoljunk az Andrássy út 60-ra, gondoljunk a kitelepítésekre, és ez húzza alá igazából a Tiszanén egyházkerületnek ezt a magatartását, hogy ennek a tudatában egy ilyen légkörben képes és kész volt egy ilyen határozott ellenállásra, még hogyha ezt le is tudták törni később. És egy személyes vonatkozást hadd mondjak, itt volt Enyedi Andor püspök, akit később internáltak, kényszer lakhelyre kellett költözni, el kellett hagyni a Tiszaninen egyházkerületet, de ő 19-ben írásban, nyilvános cikkben állt ki a kezdetén, a, mondjuk úgy, hogy a proletár diktatúra mellett, legalábbis a meghirdetett szociális ígéretek mellett, és ezt neki a kommunisták betudták pozitívumként, talán ezért nem került börtönbe, de mégsem tudta ezt a fajta tekintélyét egészen érvényesíteni ebben az ügyben, hiszen maga a szándék az túlnőtt az ilyenfajta személyes bátorságon.
Volt egy kísérlet a visszatérésre, és ezt nevezik ugye Exodusnak, ha jól tudom. Akkor mi történt?
Hát reméljük, hogy a Covid elmúltával azt is meg tudjuk ünnepelni, azt az évfordulót. A diákok értesültek, akiket már átirányítottak Budapest és Debrecenbe a kerületnek erről a határozott kiállásáról, és azonnal ezzel szolidaritást vállalva visszajöttek Sárospatakra.
Kedves hallgatóink, megszüntetésének 70. újraindulásának pedig 30. évfordulójára emlékezett a Sárospataki Református Teológiai Akadémia közössége. Benke György, egykori dékán, egyike volt azoknak a diákoknak, akiknek 1951-ben a bezárás okán el kellett hagyniuk a teológiát, de szerepet vállalt az intézmény 1991-es újraindításában is. Most Győri István, ugyancsak egykori dékánnal együtt megkapta a Sárospataki Református Kollégiumért díjat. Őt először arról kérdeztem, hogy miként fogadta ezt a rangos elismerést.
Hallottam, hogy kapni fogom, és meglepett, nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy ilyen díjakat kapjak, de mindig szeretem tenni, venni, dolgozni, és örömmel vettem azt, hogy a Pataki Kollégium gondolt rám, én pedig még egy ilyen szállal kötődöm már a kollégiumhoz.
Akkor beszéljünk ezekről a szálakról, hiszen többször is kötődött ehhez a kollégiumhoz az elmúlt jó néhány évtizedben, egészen onnan, hogy még diákja volt annak az intézménynek, amelyet annak idején ugye itt bezárták, ez az egyik évforduló, amire ma emlékezünk.
Sőt, még visszább megyek, 1942-ben. Lettem Pataki diák, első gimnazista. Aztán teológiát is egy évet itt végeztem 1950-51-ben, és akkor ért az a hirtelen jött szomorúság, hogy bezárják a teológiát, akkor Debrecenbe mentünk át.
Hogyan fogadták, tehát hogyan is zajlott le ez akkoriban, hogy bezárják ezt a nagy múltú intézményt? Hogyan fogadta ezt akkor a diákság?
Nem mondom azt, hogy hozzá voltunk már szokva, hogy egyre másra zárták be ezeket a régi egyesületeket. Én például cserkész voltam kicsi koromból, azt is egyszerűen bezárták és leállították. Hát nem lehetett mit tenni. Szomorúak voltunk, akkor nem lehetett ellenszavazni, vagy nem lehetett demonstrálni. Ez történt.
Hogyan közölték önökkel ezt a hírt?
Az akkori teológiai igazgatóval levélbe kaptuk ezt nyáron, hogy ősszel nem itt kezdhetjük a teológiát. Ezt bezárják, vagy Budapesten, vagy Debrecenben, de Debrecenit ajánlották nekünk. Zömmel oda is mentünk, többen budapesti illetékűségek voltak, vagy környékbeliek, ők pedig oda mentek.
Mit jelentett ez a törés az önök életében, a tanulásban, a képzésben, az oktatásban, és egyáltalán a diák életben?
Majdnem azt mondom, hogy a diák életben nagyobb törés jelentett, mint a tanulásban. A tanulásra lehetőség volt, ott is jó professzorok voltak, de a diák élet egészen más volt ott. Egy nagyvárosi hely volt ott. Itt, ebben a kisvárosban az utcán is találkoztunk tanárainkkal, megálltunk, beszéltek, megállítottak. Ott csak az órán találkoztunk a tanárainkkal, és ott nem volt más kapcsolat. Tehát ez nagyon hiányzott, ez a közvetlenség, amit Patakon volt.
Utána visszatértek Sárospatakra, ha jól tudom.
Volt bennünk valami olyan, hogy hát mégis nem lehetne valamit tenni, és egy ilyen fiatalos elhatározással valószínű most nem tennénk meg, ha akkor élnénk. És hogy hát jelünk vissza, és kérjük azt, hogy újra döntsenek ebben, mert nem csak mi, de az egyház kerület gyülekezetei és vezetősége is úgy vette ezt, hogy nem kérdezték meg őket, csak egyszerűen fentről mondták. Hát azért nálunk másképpen mentek eddig a dolgok, próbáljuk meg, hogy mi kérjük, itt tovább folytatassuk azt. Hát így történt, hogy ide jöttünk, ez az úgynevezett exodus, kijöttünk onnan, és itt akartuk újra elindulni, és tovább folytatni a munkánkat.
A másik évforduló, amit ma ünneplünk, az az újjá alakulásnak, az újra megtelepedésnek az ünnepe. Ebben milyen szerepet vállalt annak idején?
Én akkor egyházkerületi főjegyző voltam, ami azt jelenti, hogy püspök helyettes voltam, és ebben ilyen módon is benne voltam, és a különböző hivatalos dolgokat csinálni kellett, megfogalmazni a dolgokat, összehívni a különböző üléseket és döntésre jogosultakat, és ebben nagy örömmel dolgoztunk és csináltuk ezt a munkát.
Milyen érzés volt egykori diákként, aztán később, hát, mint tevőleges és újra kollégiumépítő ember lenni.
Nagy öröm volt ez. Úgy emlegettük ezt bibliai példával, hogy a 40 évi pusztai vándorlás után most újra otthon lehetünk egy kicsit, és folytathatjuk azt a kedvesebb, jobb időszakot, ami most lehetőség volt számunkra.
Azt kérdeztem az elején, hogy a díjat hogyan fogadta, azt hogyan értékeli, hogy ez az intézmény most is működik, most is virágzik, tehát amit sikerült újra létrehozni.
Nagyon örülünk ennek, ugyanakkor azért ott van az, hogy bizony nincs olyan érdeklődés most a teológiai főiskolák iránt, mint régebben volt, és amikor én itt voltam, tanár és dékán voltam, 150 diákunk volt. Most 30-40 diák van, mint ahogy a többi teológiákon is ugyanez a helyzet, a katolikus testvéreinknél is ugyanez a helyzet. Mi még azért vagyunk jobb helyzetben, mert nők is jöhetnek és lehetnek lelkipásztorok.
A Sárospataki Református Teológiai Akadémia újraindításának és a gimnázium ismételt egyházi fenntartásba kerülésének motorja, sokak szerint lelke, Dészabó Dániel egykori egyházmegyei főgondnok volt, ő így mesélt rádiónknak arról a korszakról.
Tény, fogadjuk el, hogy a hivatalban lévők olyan mértékig volt egyszer leterhelve, egyszerre a legjava pozíciót kapott a változásokban, azt mondhatnám, vagy pedig hát hordozni kellett még sok felemás állapotot, de egyszerre kellett gondolkozni a renoválás dolgaiban, a kárpótlás dolgaiban, a gyülekezettel megpróbálni, megegyezni. Most az épületet kérjük vissza, pénzt kérjünk vissza, vagy pedig valamiféle egyéb harmadik megoldást, amit az állam fenntartott a rendszeres anyagi támogatásra, melyiket tegyük, ugye? Akkor hasonlóképpen egyszerre kellett tudomásul venni azt, hogy felküldjük a festőt, hogy nézze meg, hogy a toronyfestés mennyibe fog kerülni, és a festő lejön, és azt mondja, tiszteletes úr, ha egy vihar jön, nem túl nagy vihar, itt nem festésről van szó, el van korhadva minden, le fog zuhanni az egész torony ide, és valakit agyon fog ütni, vagy valakiket. Tehát rá kellett döbbenni, óriási, hát elmaradt munka, folyamatok 40 éven keresztül támogatás nélkül zajlottak, és a népünk megtaposott állapota, ugye a szembeállítása osztályoknak, osztályokkal, közösségnek, közösségekkel, mindaz a tragédia, amit elhangzott akkor. Nos, ebben közben pedig minket is megkerestek. Elkezdtek rólunk tudni azok a közösségek, amelyek számítottak arra, hogy mi esetleg munkatársakká válunk. Elindított a, ugye, Billy Graham, ez a világhírű evangélista, az ő nagy világmozgását, hogy ahova az evangélium még nem jutott el. És akkor erre Lozánban és svájci városban 1974-ben meghirdették ott 3000-nyi evangélista előtt, hogy amíg elvégezetlen munkát el kell végezni, és akkor ennek nagy rendezvényei voltak, 6000-es konferenciák, és hogy nem, valahol rákerültünk ezekre a listákra, és vittek bennünket egészen távol-keleti területekig, ugye aztán később Dél-Afrikáig, ugye aztán megint a maléziai területekig. Láttuk, hogy milyen óriási dolgai vannak Istennek, és aztán láttuk a kanadai, amerikai világot testvéreimen keresztül, és egyre inkább éreztük, hogy Isten itt is valamit ki fog mondani és munkálni fog. Csak el kell kérnünk az Úrtól, mert pillanatilag nincs a kezünkbe adva. Az indulat van, a szándék van a kezünkbe adva. Ebben nagyon vigyázóaknak kellett lennünk, hogy nehogy magunktól, magunk akarjunk valamit kigondolni és kitalálni. A hídben járás és a felelőtlenség között egy hajszál különbség van csak. Az egyik az átgondolatlan magabiztosság, a másik pedig az Úrra hagyatkozás, bevallva az, hogy ő maga részéről pedig nem alkalmas, de Isten alkalmassá teheti. És így ezzel a erős kapcsolatrendszerrel és az erős háttérrel. Az erős háttérhez tartozott, hogy a kedves dr. Benke Györgynek, aki itt most kitüntetést kapott, az ő édesapja az én keresztapám volt. Én az ő gyermekének a keresztapja vagyok. Az ő édesapját is megfosztották a palástjától. Az én édesapámat is megfosztották a palástjától. Engem is megfosztottak egyszer mindenkor mindentől. Tehát egy sajátos társadalmi helyzetben lévő közösség voltunk, akik ezekben nem meghasonultunk, nem kiábrándultunk, nem azt mondtuk, hogy ilyen az egyház, mondjuk, ilyen beteg most ez. És édesapám azt mondta, fiam, a Tilla beszédek könyve mondja, megnevesd anyádat, ha vén. Mi nem tehetjük, és ne emlegessük az egyház vezetőit, akkor sem, hogyha mindent elvettek tőlünk, ilyen per, olyan, stb. Azt mondta édesapám, valakinek nemesnek kell lenni. Ha ők nem voltak felénk nemesek, akkor legalább mi őrizzük az egyház lelkiségét és nemességét. És ezeket Isten, ezeket a mozdulásokat használta, és a kapcsolatokat egyre inkább kiszélesített és kitágította körülöttünk, és ebből kétségtelenül anyagi források is megnyíltak, amelyeket hozni tudtunk az indulásoknak a feltételei közé és elvégezni való területei közé.
Molnár Sándor, külső kelenföldi lelkipásztor, az újraindult Pataki Teológia első évfolyamának hallgatója volt.
Milyen volt az a döntés, amikor az ember úgy határoz, hogy egy föléledő, de mégis újonnan induló intézménybe jelentkezik, és ott próbálja a pályáját, életpályáját elindítani?
Érdekes az, hogy nem volt szempont ez a mi számunkra, az én számomra sem volt szempont. Az volt szempont, hogy azt tanulhassam, arra készülhessek, amire elhívást kaptam az Istentől, lelkészi pályára. És hát nekünk egy óriási lehetőség volt ez Sárospatak, Dunántúrról, ugye barátommal, amikor ide kerültünk, és hát az életem legszebb 5 éve volt itt, az indulás nehézségével, mindennel együtt, az intézményesedés kínjaival ezzel együtt is. Mi ebből diákok nem sokat éreztünk meg, de talán azért nem éreztünk meg, mert olyan volt a légkör itt tanárok, diákok között, hogy mindent, én velem minden felettetett az, amit én itt találtam.
Milyen körülmények voltak akkor? Tehát hogyan indult ez az intézmény? Most ugye végig lehet menni, azért most már szinte paradicsomi állapotok vannak. Akkor milyen körülmények között próbálták fölkészülni erre a hivatásra?
Akkor ugye ebben az épületben, ahol most vagyunk, ennek a bukfarttal szembeállva a jobb szárnya tudomásgyűjtemények volt, ahogy ma is, a bal szárnya pedig a gimnáziumnak volt kollégium, lánykollégiuma, és tulajdonképpen ez az egyetlen hely itt, az úgynevezett imaterem, akkori színházterem volt a teológiának a kezdő objektuma, itt a színpad, a Lenin szoborral, a piros drapériákkal, egyebeket, meglehetős kettőség volt, de hát akkoriban ugye a rendszerváltás után ez még nem volt annyira szokatlan, mint mondjuk lenne ma, tehát mi jöttünk, azt mondták, hogy itt lesznek az órák, előadások, és elkezdődött. Aztán nagyon hamar változott. Tehát, hogy nagyon hamar, miután a 91. december 6-án jelent meg az állami közlönyben, hogy az állam elismerte hivatalosan teológiai főiskolaként az akadémiát, onnantól kezdve ez egy nagyon gyors változás állt be, és kezdett intézményesedni a teológia, minden nehézségével és minden kínjával együtt, de mondom, ez bennünket, diákokat, legalábbis én úgy tapasztaltam, hogy nem érintett. Mi örömmel tanultunk, örömmel voltunk itt. Hát voltak persze nehézségek is, jól meg is szűrte az 5 év az évfolyamot, hát nem is tudom, 40-en kezdtünk, és talán nem is tudom, 16-18 fő volt az, aki végzett. Úgyhogy hogy ezért megkérték az árát a diplomának.
Mi ragadt meg önből Sárospatakról? Amikor itt a színpadon beszélt, akkor nagyon szépen is érzelmektől sem mentesen nyilatkozott meg erről. Mégis mi az, ami megfogta a Sárospatakban? Meg tudja-e fogalmazni?
Ezt nagyon nehéz megmagyarázni. Ez az úgynevezett pataki szellem. Tehát amit az ember itt talál, az úgy megragadja, hogy ha az ember eltelt itt néhány évet, egyszerűen nem tud egy életre szabadulni. És úgy kell ezt elképzelni, hogyha bárhol, kórházban, egykori pataki diák orvossal kerül össze az ember. Jártam külföldön, összekerültem pataki diákkal, az olyan, mintha testvére lenne az embernek. Tehát ahogy kiderül, hogy mindegy, akármilyen egységében az intézmény, a gimnáziumban vagy teológián tanult valaki, szinte egy ilyen láthatatlan baráti testvéri kötelék alakul ki, és valahogy elkezdi segíteni egyik a másikat, mert csak azért, mert hogy a pataki gyökerek azok egyek. Nem tudom megmagyarázni, hogy mi az aurája, mi a vonzása. Ennek egyszerűen csak ennyit tudok mondani, hogy patak az patak.
Akikről itt megnyilvánult emberek, akik nagyon sokan nincsenek is már közöttünk, ők hogy is mondjam, legendák ma már, nagyon nagy tudású emberek voltak. Mit kapott tőlük?
Egy olyan muníciót, ami egész életemre elkísér. Nem lehet ezt szétszállazni, darabokra szedni, de úgy egészében formálja az embert az, amivel én innen elindulhattam. Nekem az életemben a nagyapám, az anyai nagyapám volt egy nagyon meghatározó tényező, a maga Isten hitével, a maga munkához, emberekhez való hozzáállásával, világlátásával is. Az otthoni gyülekezet nyilvánvaló, azt a megtérés élményem, és ezt koronázta meg Sárospatak, és az itt talált, hát olykor meglehetősen fura, joviális alakok, mély kegyességű, és sokszor általam messze csak bámult emberek, és őtőlük olyan hatásokat kaptam, amik az én lelkész identitásomat befolyásolták. Tehát, hogy én attól vagyok ma az lelkipásztorként is, és a magam személyes identitásában is, tehát szakmai és személyes identitásomban egyaránt, amit itt Sárospatakon elindult, mint egy ilyen kohóban tulajdonképpen, és én egy ilyen félig meddig izzóvasként kerültem ki innen. Aztán persze az élet és az élet fordulatai és sok minden egyéb formál az emberen, de hát Isten kegyelméből ez a sárospataki 5 év, ez az, ami azt gondolom, hogy a legnagyobbat formált az életemben.
Kedves hallgatóink, megszüntetésének 70. újraindulásának pedig 30. évfordulójára emlékezett a Sárospataki Református Teológiai Akadémia közössége az 1991-ben újraindult teológiai képzés szereplőivel beszélgettem az előző percekben.